Kedves gyülekezet, kedves testvérek, egy rendkívüli szolgálatra fog most sor kerülni. Van közöttünk három kedves futbolista lány. Ők egy versenyre érkeztek ide Budapestre, ha jól tudom, nem? Koncertre helyesebben. És hát kértek egy lehetőséget, hogy itt a délelőtti istentisztelet alkalmán belül egy kicsikét olyan főpróbát tartva is, hogy hadd szolgálhassanak közöttünk. Így őrájuk figyeljünk majd, köszönjük titeket szeretettel, és kérünk, hogy amivel készültetek, azt adjátok elő nekünk. Nagyon szépen köszönjük ezt a kis mini koncertet, amit kaphatunk tőletek ezen a mai reggelen. Azon gondolkoztam, hogyha behúnytam a szememet, és akkor úgy hallgattam a zenét, és nem láttam őket, akármint egy felnőtt csoport lett volna itt előttünk. Aztán, amikor kinyitottam, akkor hirtelen meglepődtem, hogy ilyen kis aranyos, kedves kislányok vannak itt előttünk. És azon gondolkoztam, hogy vajon az Úr Jézus, amikor egyik alkalommal a tanítványok elé egy gyereket állított, azt vajon milyen megfontolásból tette? Milyen megfontolásból tette? Miért lehet egy gyermek példa? Ugye most ez sok szempontból, amit most itt hallottunk és láttunk, ez egy példa, hogy hát errefele lehet menni. De amikor az Úr Jézus is hasonló dologhoz folyamodott, hogy a tanítványokkal leült, mert közöttük volt valamilyen beszélgetés, akkor egy váratlan fordulatban egy gyermeket állított oda hozzájuk. Hogy miért is tette ezt, ezen a mai délután ezt fogjuk megnézni. És szeretném, hogyha Márk evangéliumának a 9. részénél lapoznánk föl Bibliánkat, ha van nálunk Biblia. Márk evangéliumának 9. fejezetéből igazából két szakaszt szeretnék olvasni. Ebből csak az egyik a kijelölt mai délelőtt ige szakasz, egy kicsikét majd tovább szeretném ezt olvasni. Tehát ami ki van, elő van írva számunk ezen a mai délelőttön, Márk evangélium a 9. fejezetének a 33. versétől a 37. verséig, majd pedig ezt követően egy kis ugrással a 42. verstől a 48. versig szeretném, hogyha olvasnánk majd tovább Isten igéjét. Tehát Márk evangélium a 9. fejezetéből a 33. verstől így szól Isten igéje. Megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezte tőlük, miről vitatkoztatok útközben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, odahívta a 12-t, és így szólt hozzájuk. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. És kézen fogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelte, majd ezt mondta nekik. Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. 42. verstől. Aki pedig akár csak egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe dobják. Ha megbotránkoztat téged az egyik kezed, vágd le, mert jobb, ha csonkán mégy be az életre, mint ha két kézzel mégy a gehennára, az oldhatatlan tűzre, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. És ha az egyik lábad botránkoztat meg téged, vágd le, mert jobb, ha sántán mégy be az életre, mint ha két lábbal vetnek a gehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. És ha az egyik szemed botránkoztat meg téged, vájd ki, mert jobb, ha fél szemmel mégy be az Isten országába, mint ha két szemmel vetnek a gehennára, ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el. Eddig az ige, imádkozzunk. Urunk, nehéz igéket adtál nekünk ezen a mai reggelen, ezért tudjuk, hogy még inkább kell figyelnünk rád, hogy jól értsük azt. Segíts, Urunk, hogy ne tudjon bennünket a sátán úgy becsapni, megkísérteni, hogy bármilyen módon is félreértsük a te szavadat, a te kijelentésedet, hanem segíts annak tisztaságát látni, és aszerint élnünk is. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ez a két ige szakasz, amit felolvastam ezen a mai délelőttön, tulajdonképpen két különböző témában tanít bennünket, és én magam is ebben a két témában szeretnék szólni a testvérek előtt Isten igéjéből. Egyik sem nevezhető a könnyű témáknak, de mégis kell, hogy beszéljünk róla, és kell, hogy az ige tisztaságában és az ige fényében lássuk ezt a két nagyon fontos kérdéskört, amely azt gondolom, hogy valamilyen módon ebben a világban, amelyben élünk, az imaház falain kívül ugyanilyen kérdés, csak természetesen a válaszokat rossz helyt keresik, és rossz válaszokat is találnak az emberek. Azért van sok esetben olyan káosz az emberi szívekben, az emberi fejekben, vagy időnként a társadalomban is. Az egyik ilyen kérdés, amiről szeretnék ma szólni, az a nagyságnak a kérdése, hiszen a tanítványoknak is ez volt a kérdésük, nem egyszer, nem kétszer, ki a nagyobb, mi az a hierarchikus rend, amire figyelni kell, Isten igéje hogy tanít bennünket ebben, valamint a megbotránkozásnak, a botránkozásnak a nem könnyű kérdés köréről szeretnék ezen a mai délelőttön szólni. Nézzük meg először tehát az első kérdéskört, a nagyságnak a kérdéskörét. Akik a Bibliát jól ismerjük és olvassuk, tudjuk nagyon jól, hogy a tanítványoknál, a 12 tanítványnál nagyon komoly problémát okozott az a kérdés, hogy ki a nagyobb. Az evangéliumok három alkalommal is följeztek ilyen szituációt, amikor a tanítványokat a megváltó azon kapta rajta, vagy abban lett rájuk figyelmes, hogy éppen ezt a kérdést boncolgatták egymás között, hogy vajon ők közöttük ki az első, ki a második, ki a harmadik, és egyáltalán hogy lehetne valamilyen hierarchikus rendet kialakítani a tanítványok között. Valamilyen módon benne van az emberi viselkedésünkben, hogy kell lenni alattunk vagy fölöttünk valakinek, hogy magunkat tudjuk pozícionálni. Amikor lányunk kicsi volt, akkor neki is elmagyaráztuk ezt, hogy hogy néz ki a történet a családunkban. És ugye kicsit viccesen, kicsit humorosan, de mégis aztán nagyon komolyan véve elmondtuk, hogy a családunkban a legfőbb vezető az az Úr Jézus. És hogy ő hozzá kell mindig jönni, őt kell kérdezni, aztán utána jön apa. Utána, hogyha apa nincsen a porondon, akkor jön az anya, hogyha anya sincs ott, akkor esetleg majd lehet a kincső, hogy majd ő megmondja, mit kéne csinálni, de hát azért ilyen nem nagyon volt neki még. És hát ez a fajta hierarchiában ő magát is el tudta helyezni, hogy hogy néz ki a családi modell. De ez így van munkahelyen, így van gyülekezetben is valamilyen módon, hogy óhatatlanul fölmerül ez a kérdés időről időre, ki a nagyobb, és ezt a nagyságot, ezt hogyan és milyen módon döntjük el. A tanítványok körében főleg akkor kezdett fölerősödni ez az egész téma, amikor az Úr Jézus elkezdett beszélni számukra arról az eseményről, amely el fog majd jönni, nevezetesen az, hogy ő neki majd meg kell halnia. Mert ő ezért jött, hogy az életét adja, őkértük és mindannyiunkért a Golgotai kereszten. És a tanítványok ezt úgy vették le, hogy ha a megváltó el fog majd menni, a munkát meg majd ránk hagyja, akkor igenis el kell tudnunk dönteni valamilyen formában, hogy ki az, aki majd a főnök lesz. Most hagyd fogalmazzak ilyen hétköznapi szavakkal, és ki az, aki majd vezetni fogja a tanítványi csoportot tovább, és ki az, aki tovább fogja majd vinni ezt a munkát, amit a megváltó ilyen módon fog rájuk hagyni. Aztán a mennybemenetel kapcsán, amikor a mennybemenetelnek a történetét írja a Biblia, még egyszer előkerül ez a történet, illetve ez a kérdés, egy kicsit akkor már burkoltabban, és másképpen, amikor a tanítványok azt kérdezték Jézustól, aki már éppen elmenőben volt, hogy mondd meg nekünk, mikor fog eljönni majd a te országod. És nyilván ebben a kérdésben azért burkoltan benne volt az, hogy igazából azt mondjuk már nekünk megváltunk, hogy mikor kezdhetünk majd el mi igazából uralkodni. Mikor kezdhetjük el igazából az uralkodást. És én azt gondolom, hogy igazából ebben ezzel a kérdéssel, amikor ezt próbáljuk boncolgatni a Bibliából, hogy ki a nagyobb, mikor ezzel akarunk foglalkozni, ezzel úgy önmagában túl sok baj nincsen, már csak amiatt sem, mert az az igény, ami a tanítványoknál ott volt, az valamilyen módon mindannyiunkkal velünk született igény, mindannyiunkkal velünk született, ha tetszik, tulajdonság, hogy szeretnénk elismerésben részesülni. Szeretnénk valamilyen módon, ha megbecsülnének bennünket, ha ilyen szempontból is előrébb tudnánk haladni, és szeretnénk dicséretet kapni, hiszen mindannyian vágyunk erre. Én nem tudom, ugye nőnap közeleg, hogy olvastam valamikor régen, hogy állítólag egy egészséges nőnek a férjétől legalább naponta 8-szor kell hallani minimum azt, hogy milyen szép vagy, meg hogy milyen jó vagy, és hogy milyen kedves vagy. Hogy a lelki egyensúlya meglegyen a mi feleségeinknek. Nőnap közeli testvérek, férfi testvérek, jó, hogyha erre figyelünk, és ezt gyakoroljuk esetleg. Mert így vannak ők megteremtve, meg nyilván mi is vágyunk erre. Meg vágynak a fiatalok is arra, meg vágynak a középkorúak is arra, meg vágynak az idősek is arra, hogy elismerjék őket azon a helyen, ahol vannak, abban, amit csinálnak, amit tesznek. Természetes igénye ez az emberi életnek. Volt egy pszichológus, akinek a nézeteivel nagyon sokan vitatkoznak mind a mai napig, úgy hívják, hogy Maslow, és ez a Maslow fölépített egy ilyen szükségpiramist, ami tulajdonképpen az emberi szükségleteket próbálja egy ilyen piramis formában ábrázolni. És ez a szakember azt mondja, hogy a legalsó szinten az emberi szükségletekben tulajdonképpen az étel, az ital, a ruházkodás és a hajlék az otthon szerepel, mint legalapvetőbb szükséglet, és ennek az egész piramisnak, most nem mondom végig az egészet, mert nem ez a feladatunk, de ennek a csúcsa az tulajdonképpen éppen az elismertség, éppen a megbecsülés. Hogy valaki becsüljön meg, valaki ismerjen el. Lehet, mondom, sokaknak vitába szállni ezzel a fajta szükségletpiramissal, amit az ember fölépített, de mindannyiunkban ott van az a fajta vágy, az a fajta igény, hogy engem ismerjenek el, engem dicsérjenek meg, engem valamilyen szempontból, most hadd fogalmazzak így a nagyság tekintetében, léptessenek előrébb, és ne pedig visszafele. És az Úr Jézus éppen ezért, mivel ő mindannyiunknál jobban ismer bennünket, pontosan tudja azt, hogy hogy működünk, és éppen ezért foglalkozik ezzel a kérdéssel a tanítványok körében is. És elmondja azt, hogy a mennyeknek országában ez a kérdés, hogy ki a nagyobb, és hogy hogyan lehet előrébb jutni, akár a megbecsülésben, vagy akár az elismertségben, azt mondja a megváltó, hogy az egészen máshogy néz ki a mennyországban, mint ahogy itt embereknél általában ki szokott nézni. És azért beszélt a megváltó erről a kérdésről a tanítványok körében, nem egyszer és nem kétszer, tulajdonképpen mind a három alkalommal reagált Jézus erre, mert nem akart, hogy a tanítványok szívében, fejében eluralkodjék egy olyan téves út, amely, hogyha nincs az ige medrében tartva, ha nincsen igei módon megtámogatva, akkor tulajdonképpen ez könnyen egyfajta elszállást okozhat az embernek az életében, akár az önteltségnek az irányában, akár a gőgnek az irányába, vagy akár a leuralásnak az irányába viheti el az embert, hogyha ez a kérdés nincsen bibliai módon tisztába téve. És nyilván a megváltó nem akarta a tanítványok körében sem, és nem akarja mi körünkben sem, hogy ez a kérdés, amely egyben természetes igény is az életünkben időről időre, hogy ez valamilyen téves útfele vigyen bennünket. Ki a nagyobb a mennyeknek országában? És az Úr Jézus ezt a kérdést megválaszolva, ugye nagyon furcsa illusztrációt hozott, mert egy kisgyermeket állított a tanítványok elé példaként, és azt mondja, ha nem lesznek ilyenek, mint ez a kisgyermek, ugye egy másik evangélium még azt is hozzáteszi, hogy ha meg nem tértek, és nem lesznek olyanok, mint ez a kisgyermek, akkor semmiféleképpen nem láthatjátok meg az Istenek országát. És ez miért volt megdöbbentő a tanítványok számára? Miért lehetett megdöbbentő ez? Azért, mert egy kicsi embert hozod az Úr Jézus közéjük, a nagy tanítványok közé? Lehet, hogy ezért is. De tulajdonképpen azért is, mert a megváltó egy olyan mondatot mondott el a tanítványok felé, amely számukra váratlan és hideg zuhany volt. Tehát mire készültek a tanítványok? Hát arra készültek, hogy a megváltóval a mennyországban majd uralkodni fognak. Édes meg azt mondja, hogy ha nem lesznek olyanok, mint a kisgyermekek, és nem tértek meg, esélyetek sincs meglátni a mennyországot. Esélyetek sincs meglátni a mennyországot, és mit akart igazából a megváltó ezzel mondani? Mi az, amit el akart a tanítványokba végezni ezzel a furcsa, különös mondattal és a kisgyermek középreállításával? Azt, hogy Isten országában a nagyság az igazában a kicsinségben tud megmutatkozni. A szónak ezt most jó értelemben értsük, hogy kicsinség. Jó értelmében értsük ezt, mert igazából azt mondja, hogy a mennyországban a nagyságnak a kérdése az nem pozíciók elérését jelent, az nem emberek fölötti uralmat vagy uralkodást jelent, hanem a mennyországban, ha valaki nagy, az attól nagy, mert igazából a jellemében az. Mert a jellemében az. És az Úr Jézus éppen ezért hozta ezt a kisgyermeket példaként a tanítványok elé. És hogy jobban belegondolunk, igazából milyen egy gyermeknek a jelleme. Milyen egy gyermeknek igazából a jelleme? A klasszikus példánál maradjunk, nem feltétlenül most a mai rossz példákat hozzunk magunk elé, de egy gyermeknél, ami megfigyelhető, az az őszinteség. Az, hogy őszinte. Őszintén beszél, őszintén mondja, amit mond, őszintén kérdez, és nyilvánvaló dolog, hogy őszintén is válaszol, hogyha őt kérdezik. Jellemzi a gyermekekre az, hogy tiszta a szívük. Nincsenek hátsó gondolataik, nincsenek hátsó szándékaik akkor, amikor bizonyos helyzetben vannak. És jellemzi őket még az is többek között, hogy az életüket úgy élik, mint gyermek, hogy a szüleiknek a függőségében vannak, és nem tőlük függetlenül. Azaz, hogy nem uralkodnak, hanem ebben a függő viszonyban élik az ő életüket. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ezek azok a jellemvonások, amelyek a mennyország szempontjából fontosak a nagyság és az erőre való haladás tekintetében, hogy a jellemvonásaim között ott van-e, vagy ott vannak-e ezek. Nyilván ezeket a jellemvonásokat az Úr Jézus volt az, aki erre a világra elhozta. És ezek a jellemvonások pedig bennünket, embereket, tanítványokat arra indítanak elsősorban, és legelőször, hogyha ilyenek akarunk lenni, hogyha erre a nagyságra akarunk törekedni a mennyországban, akkor az első lépés az, amit Jézus mondott, hogy meg kell térni, és meg kell térnünk a nagyzási mániáinkból, mert vannak ilyenek, vagy lehetnek ilyenek. Ha eddig az volt az életedben és az életemben, hogy én uralkodni akartam, én voltam a megmondó és a megmondható mindenki felé, akkor a megtérés azt jelenti, hogy elkezdek visszafele fordulni, és az alázat irányába kezdek el menni. Isten országába másképp állnak tehát a dolgok, mint ebben a világban, és az akkori tanítványoknak is ez volt nagyon nehéz megérteni. Hogyha én igazából nagy akarok lenni, akkor azt mondja Jézus, hogy az utolsónak és mindenki szolgájának kellene tudnom lenni, ahhoz, hogy a mennyországban elsőként lehessek számon tartva. Nem tudom, testvérek, hogy mennyire lelkesít bennünket az, hogy ilyen módon váljunk, vagy szeretnénk naggyá lenni, de ha akarunk előrébb jutni Isten világában is, és hogyha jobban belegondolunk, hogy e világ, vagy Isten világa fog-e majd megmaradni és előrébb jutni, akkor nincs kérdés, hogy melyik az a világ, amely tekintetben nekünk szem előtt kellene tartani az előrejutásnak a kérdését, akkor mégiscsak ebben kellene próbálkoznunk, és ebben kellene lépéseket tennünk, hogy igazán megbecsülésünk, és igazán elismertségünk legyen. Ugye 2 vagy 3 héttel ezelőtt beszélgettünk a testvérekkel, akik együtt voltunk a csütörtök esti bibliórán, a szolgálatnak az értékével és a méltóságával. És azt mondtam a testvéreknek ott akkor, hogy a szolgálatunknak a méltósága az, amikor szolgálunk a gyülekezetben, vagy a gyülekezet falain kívül bárki felé, hogy azt mondja a Biblia, hogy aki ekem szolgál, mondja az Úr Jézus, azt megbecsüli az Atya. Az Atya fogja ezt az elismerést, az Atya fogja ezt a megbecsülést adni, ami mondom, és hogy mondtam az imént, mindannyiunkban természetes igény, hogy ez valamilyen módon ott legyen. Mi nagyon sokszor beleesünk abba a kísértésbe, vagy talán hibába, hogy embereknek az elismerését, embereknek a megbecsülését akarjuk kivívni. És aki már volt ilyen helyzetben, az minden bizonnyal tapasztalta, hogy mennyire nehéz ez. Olykor hiába is trapáljuk magunkat, hiába is akarunk mi bizonyítani, hiába is akartunk eredményeket talán fölmutatni, nem jött attól a bizonyos embertől az az elismerés, amit pedig annyira vágytunk volna. A mennyei Atyánál az elismerés, ha lehet így fogalmazni, csak annyiban áll, hogy légy engedelmes neki. Hogy add át az életet, kezdj el szolgálni, ha még nem tetted volna ezt, és ebben a megbecsülésben lesz részed, mert igazából ez az az út, amit Isten mindannyiunk számára elénk ad, hogyha a nagyság felé, az előreléptetés felé akarsz előrelépni, akkor ezen az úton indulj el. Istent soha nem az érdekelte, és soha nem az érdekli, hogy milyen rendkívüli képességeink, rendkívüli iskolai végzettségünk, vagy rendkívüli tehetségünk van, hanem elsősorban Isten azért becsül meg bennünket, mert az ő egyszülött fia, Jézus Krisztus mindannyiunkért meghalt. Ezért becsül meg bennünket az Atya, és ezért fogad el, és ezért lehet az, hogy hív bennünket újra és újra arra, hogy fogadd el ezt a megváltót, legyen ő a személyes megváltód, és igazából ezt fogja az életedben és az életemben nagyra értékelni, nagyra becsülni a mennyei Atya. És hogyha igazából megtörténik ez az életünkben, ha igazából ez a megváltó személye, a megváltónak a munkája, a váltság munkája a helyére kerül az életünkben, akkor jön az Atyának a megbecsülése, és hogyha az Atyának a megbecsülése ott van, akkor igazából nem is fogunk majd szükséget érezni arra, hogy mi emberek előtt valamilyen, bármilyen plusz megbecsülésre is hajtsunk. Mert nincs rá szükség, mert nem lesz rá szükség. Természetesen a gyülekezetnek a szeretete, természetesen a testvéri körnek a szeretete, az más. Az egy ráadás. Vagy, hogy szokták mondani, az ugye habatortán, ami mindannyiunknak az osztály rész, akik gyülekezetben vagyunk. Hogy azon túl, hogy az Atya megbecsül bennünket, mert ebben lépünk előre, az, hogy mi testvérek vagyunk, és szerethetjük egymást, és tegyük is ezt. Mutassuk be, tegyük nyilvánvalóvá egymás előtt. Azon kívül, hogy a gyülekezetben testvéri szeretet uralkodik, ez egy olyan ráadás, amit Isten azoknak ad, akiket ő meg tud becsülni. Akiket ő meg szeretne becsülni. És amikor készültem erre a mai délelőtre, akkor az a kérdés jött elém, és hadd osszam meg a testvérekkel is ezt ezzel a mai délelőttön, hogy igazából kinek a megbecsülését keresem én a mindennapokban. Embereknek a megbecsülését? Vagy pedig az Istenét? Azt mondja az Úr Jézus, ha valaki megalázza magát, ami megalázzuk magunkat, akkor életet nyerünk. És az Úr Jézus úgy jött erre a földre, hogy megalázta magát. Egészen kicsi élet. Hiszen amikor a betlehemi jászlóba megszületett, akkor gyermekként jött, és olyan mélyre hajolt, értünk, amilyen mélyre csak lehetett hajolni, és ez aztán folytatott a golgotai kereszten is, mert ott is megalázta magát, hogy az életét adta értünk. Van egy olyan énekünk, amely arról szól, és úgy kezdődik, hogy az alázat az az út, amin a megváltó járt, mennybe csak az jut, ki követi e példát. Ma erre hív minket ez az ige. Erre hív bennünket, mert ezt a létszükségletet akarja betölteni a mennyei atya mi életünkben. Azáltal, hogy ő adja az elismerést. És bennünket szolgálatra hív, hogy szolgáljunk azzal, amivel tudunk és ahogy tudunk. Az emberek között is betölti a mi szívünket a megelégedettséggel, Isten. S rátérve a másik nagyon fontos és nehéz kérdésre, már maga az ige szakasz is nagyon nehéz és félreérthető, amikor az Úr Jézus tovább vitte ezt a gondolatkört, és a tanítványok előtt úgy beszélt a gyermekről, a kisgyermekről, hogy jaj annak, aki a kicsinyeket megbotránkoztatja. Ugye mit is jelent ez a botránkoztatás, vagy botránkozás? Inkább a botránkoztatás. Ugye azt jelenti, hogy csapdaállítás. Csapdát állít valaki egy másiknak, hogy az bele sétáljon, és lehetőleg ott összetörje magát. Lelki értelembe véve a megbotránkozás is ugyanez, hogy csapdát állít valaki valakinek. És igazából az élet példára és az élet példaadásra hívja föl az Úr Jézus a tanítványok figyelmét, visszautalva a nagyság kérdésére is, amikor a kicsinyekről van szó. És az a kérdés, azt mondja Jézus, hogy igazából mennyire példa az életem a kicsinyek előtt? A lelkileg kicsinyek előtt, és nem feltétlenül ilyen kedves kislányokat jelent ez csupán, vagy kisfiúkat, mint akik itt vannak a gyülekezetünkben, őket is, hanem azokat a lelki kisdedeket, akik nemrég fogadták el az Urat, és nemrég indultak el az Úr útján, hogy számukra a mi életünk, akik már az Úrral járunk talán több évtizeden keresztül, mennyire jó példa. Mert hát a gyermekekre mi a jellemző? Ezt még nem mondtam az imént, de a szülőtől a függőség tekintetében mégiscsak beleértendő ez is. A gyermek az figyeli a felnőttet. Figyeli nagyobbat, hogy ő mit csinál. És valamilyen módon azt engedi meg magának, amit a felnőtt megenged magának. És hány tragédiáról lehetett már hallani gyülekezetekben, hogy testvérek olyan példával jártak a lelkileg kicsinyek előtt, hogy a számukra csapda volt. És ők belesétáltak ebbe. És hányan hagyták így el gyülekezeteket, lelki kisdedek. Mert nem volt jó a példa. Az Úr Jézus azt mondja, hogy jobb, hogyha az ilyennek balomkövet raknak a nyakába, és feldobják a tenger mélyébe. Öngyilkosságra akar buzdítani az Úr Jézus. Mert hát sokan így is akarják érteni. Nyilván nem arról van szó, hogy Jézus valamilyen öngyilkosságra akar bennünket rábírni, hogyha valami ilyen baleset, hiba, bűn történt az életedben. De akkor miről van szó? Én úgy értettem meg ezt a képet, mint amikor valaki valóban egy ilyen malomkővel a nyakába, a tenger mélyébe csak süllyed, és egyre mélyebbre kerül, abban, hogy bűntudatra jusson. És igazából a bűnbánatnak a képét látom ebben a furcsa képben. hogy bűnbánatra jutni ilyen esetben, hogy hát ha a mennyei atya leoldja a nyakadról, meg leoldja a nyakadról ezt a követ, és megkönyörül rajtad. Bűnbánatra jutni ilyenkor. Nem öngyilkosságra buzdít az ige bennünket, hanem arra, hogy erre jussunk el. Mert azt mondja az ige, hogy lehetetlen, hogy bűnbe ne essenek az emberek, de jaj a botránkoztatónak, mondja az ige. Kérjük hát az Urat, hogy őrizze meg bennünket ettől. Őrizze meg bennünket attól, hogy látva a lelkileg kiskorúak az életünket, azt mondják, hogy ha ő megengedte magának, akkor én is megengedhetem magamnak azt. Vigyázzunk erre. De hogyha esetleg ilyen történt az életünkben, akkor jussunk el a bűnbánatra. És kérjük, és várjuk, és reméljük, hogy hát, ha mennyei atya leoldja rólunk ezt a követ. A másik kérdés sor sem egyszerűbb, amikor azt mondja, hogyha téged bűnre visz a kezed, a lábad, vagy a szemed, vágd le, vagy vájd ki, mert jobb anélkül az életre bemenned, mint hogy két lábbal, vagy két kézzel, vagy épp szemekkel a kárhozatra jutnod. Most meg öncsonkításra hív bennünket a megváltó? Az imént öngyilkosságra, most meg öncsonkításra? Nyilván nem. Nem ez a megoldás, és nehogy valaki így értse az igét. De arról mindenképpen szó van, hogy a megváltó úgy beszélt a bűnről. Úgy beszélt a bűnről, mint amely, ha lehet ilyen rossz szavakat használni, véres valóság. Véres valóság. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ez a bűnkérdés mindannyiunk életében nagyon radikális lépéseket kíván meg. Tartsd magad távol, írts ki az életedből, és ebben radikálisan hoz döntéseket tőlünk az Úr. Távolodj el attól a helyzettől, távolodj el attól a dologtól, távolodj el attól a bűntől radikálisan, mert ez a kárhozatra juttathat téged is és engem is, ha ebben megmaradsz. Nem öncsonkításról van tehát szó. Nem a szemünknek a szó szerinti kiváljásáról van szó, vagy a kezünknek a szó szerinti levágásáról van szó, hanem arról van szó, hogy radikálisan tégy meg lépéseket ilyen esetben, hogy eltávolodjon az életed ettől. A zsidókhoz írt levélben van egy ige, egy figyelmeztetés, de egyben egy bátorítás is a bűn tekintetében, amikor azt mondja az ige, hogy drága testvéreim, a bűn kérdésében nem álltatok még egészen ellene a vérig. Radikális dolog, ez akkora mártírságot jelentette. Az egy végső megoldás volt. Na nyilván nem erről kell beszélnünk, de arról igen, hogy a bűnleleli harc, az egy nagyon-nagyon komoly harc minden hívő ember életében. Ne gondold, hogy csak te küzdesz vele. Ne gondold, hogy csak neked vannak olyan harcaid, kísértéseid, nehézséged, hogy majd bele pusztulsz. Mert a bűn az ilyen, és mindannyiunknak az életében ugyanez a harc van. Olyan nehezen tudjuk ezt mi elképzelni a másikról, persze, mert azt mondjuk, hogy könnyű neki. De valójában azt mondja az Úr Jézus, hogy ez mindannyiunk életében élet-halál kérdés. Vedd komolyan. Tegyél meg lépéseket annak érdekében, hogyha ilyenek vannak az életedben, amelyek ilyen módon akarnak betörni, uralni az életedben, akkor távolodj el radikálisan tőlük. Mi az, amiben talán ezen a mai délelőttön neked kellene radikálisan dolgokat megtenni? Mi az, amit a szokásaidból, az eszköztáradból, a polcodról, vagy bármilyen ilyen helyről radikálisan el kéne tüntetni? Az Úr Jézus erről beszél, hogy inkább most tegyük meg, most vállaljuk ezt, mint hogy éppen ezek miatt a kárhozat legyen az osztályrész. Isten időben szól. Isten ebben is elismerést akar adni. Isten ebben is dicséretet akar adni neked. Talán még éppen ma. Ha innen majd hazamész. Ha egy kicsikét majd elcsöndesedsz ezek fölött a gondolatok fölött. Ha egy kicsit újra gondolod az életed, a szokásaid, a dolgaid, és meglátod az ige nyomán a Szentlélek vezetése által, hogy mi az, amiben Isten ma rám mutatta az életemben erre és erre a pontra, hogy ez még nincs rendben, akkor tedd meg. És az a fajta megbecsülés, az a fajta elismerés, amelyet az Atyától kapsz ezért, az megelégedettséggel fog majd téged eltölteni. És egy nagy lépést tettél az Isten országába, az előléptetésben, amelyben Isten örömmel hív és örömmel vár mindannyiunkat. Kívánom, hogy ebben legyünk határozottak, és ebben legyünk törekvők. Amen.